Na, megyünk tovább Németországgal, akkor a legnagyobb Timsó kitermelőket vizsgáljuk. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát figyelj, rengeteg probléma. Az, hogy az Ampel koalíción hogy éli túl, meg hogy nem éli túl, az egy dolog, miközben olyasmi is, hát hogy is mondjam, szorítóba rakta, vagy satuba a politikát, hogy például a menekült válság visszatért Németországba. Ugye lényegében a 2015-16-os menekült válság óta nem érkezett annyi bevándorló, mint idén eddig összesen. Közben az ukrajnai katonai segélyt is megduplázzák, és arra is nagyon nagy figyelem irányul. Ráadásul ugye a palesztin tüntetésekkel kapcsolatban is érdekes hírek vannak, úgyhogy minden, most minden egyszerre szól.
Igen, nem biztos, hogy most a legjobb fék az a Olaf Scholz széke, és múlt kedd óta pedig különösen kényelmetlen, mert hogy szerintem otthon ez nem vesz föl akkora vizet a sajtóban, de egy közvetlen tördeszést kapott a koalíció. Jelesül a Német Alkotmánybíróságra még a nyár előtt a konzervatívok, a kereszténydemokraták beadtak egy kérvényt, miszerint szerintük a Covid alapból, a klíma alapba történő átcsoportosítás alkotmányellenes. Uh-huh. Ugye ez nem a világ legszexibb keresete, és mindenki arra számított, hogy az Alkotmánybíróság majd azt mondja, hogy de ez nincsen semmi gond, de múlt kedden, vagy múlt szerdán végül a Karlsruhe-i testületben kimondták, hogy ez bizony nem működik. Tehát egy 60 milliárdos lyuk keletkezett, 60 milliárd eurós lyuk keletkezett a költségvetésen. A konzervatívok pedig lelkesedésükbe beadták a 200 milliárd eurós gazdaságvédelmi alappal szemben is a hasonló keresetüket. Úgyhogy gyakorlatilag most teljes tűzoltás van. Tehát pont így a költségvetés elfogadásának az idején. Ez olyan szinten veri a koalíciónak az egységét, vagy hogy tényleg nem látni, hogy ebből merre lesz a kiút. Még előzetesen nyáron is azonkozták, hogy hát ha véletlen nem fogadnák el, akkor az persze a koalíció végét jelentheti, de hát úgyis arra számítanak, hogy az Alkotmánybíróság ezzel nem akaszt bajszot. Hát bajszot akasztott. Úgyhogy itt ide lehetne adót emelni, ezt nyilván a Szabad Demokrata koalíciós partner nem annyira támogatná, vagy újabb hiteleket fölvenni. Tehát itt egyszerűen olyan szinten az alkotmányos adósságfék az megakasztja a mozgásteret, és ez láthatóan most feloldhatatlan. Egyébként a koalíciónak a kétharmados többsége úgyse lenne meg még ahhoz, hogy adott esetben ezt felfüggessze. Tehát egy egészen kritikus helyzet átelő, és módszerbe úta gyakorlatilag ezzel küzdenek Berlinben minden más tűzoltást megelőzendő, amiket még te is felsoroltál.
Igen, és akkor ugye ezeknek most a tűzoltásoknak, vagy a helyzetnek a nyertese az AfD, ugye a szélső jobbos AfD, és rendkívül módon megerősödött, lehet látni.
Ugye az AfD most az elmúlt két választáson hozta azokat az eredményeit, amivel nem lett ugyan a nyugati tartományokban első, de látható maradt. A keleti tartományokban pedig egy egészen izgalmas vetélytársat kapott, ugyanis amellett, hogy hagyományosan a radikális jobboldalnak a volt kelet-német tartományokban megvan a támogatottsága, most a kommunista utódpárttal szemben indult el egy versenytő, aki kivált a Die Linkéből, ő a Zara Wagenknecht, aki saját magáról nevezte el a könnyebbség kedvéért a pártját. Tehát a Wagenknecht párt lesz a következő nagy kihívó, aki szankcióellenes, migrációellenes és iparbarát. Tehát majd erre kell valamilyen gombot varni, tulajdonképpen elég népszerűnek tűnik az első felmérések alapján, és komolyan hát újra töredez, vagy újra fragmentálja, hogy mondjuk ezt szépen.
Igen.
Újabb törésvonalat fog tudni húzni a német politikába, és ha a Linke ettől kiesik, tehát ahonnan ők kiváltak, már pedig mindenjel erre mutat, akkor itt egészen új erők lesznek majd a 2020-es.
Ami azért érdekes, hogy a Linke az szélső baloldali a Linke, és ez az Sarah Wagenknecht, ez az új szélső baloldal, mondjuk
ez
így.
Ez egy új, de azért egy kis migráció ellenességgel megsmékelve, miközben egyébként a vezetője rendelkezik nem német felmenőkkel, tehát hogy ezek ugye mind ilyen hihetetlen izgalmas dolgok, hogy az AfD-nél is ezt megbeszéltük, hogy egyébként az AfD egyik társelnöke, az pedig egy nővel él együtt, ugye ahhoz képest, hogy miket, már hogy ő is nő, és egy nővel él együtt, aki ráadásul Svájcban van. Tehát ezek nagyon izgalmas önellentmondások, amíg a választókat láthatólag nem zavarja.
Hát vagy inkább ez egy ilyen újfajta politika. Tehát az, hogy például nemet mond a szélső baloldala a bevándorlásra, az ukrajnai fegyverszállításokra, a különböző szankciókra és a gender elméletre, az egy érdekes dolog, hogy akkor ki áll kivel szemben?
Igen, 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 tehát ez egy teljesen ideológiailag töredezett történet, és csak ha már itt a heti híreket kiásogatnánk, egyébként most derült ki egy nagy-nagy oknyomozás keretében, hogy az egyik leghíresebb orosz elemzőjük, akit a közmédia, tehát még az ARD is sokáig futtatott 10 éven keresztül, hát véletlenül több millió eurókat kapott egy ciklusi cégen keresztül orosz oligarchákról.
Ajjajjajjaj.
Most nem akarok példát mondani, hogy Magyarországon kiknek felelne meg ez a típusú, de ugye hát a Vádály Klub tagja, exkluzív Putyin interjúkat tudott készíteni, és hát hogy nem mindig elmondta, hogy Oroszország jó, Oroszország szép. És nem is az a gond, hogy vannak emberek, akiket az oroszok megfizetnek, mert ezt tudjuk, hogy így működik, hanem az a gond, hogy ez 10 éven keresztül a kutyának nem tűnt fel, illetve hát néhány akadémikus kritikáján kívül, igazából simán átment a közmédiában egy ilyen ügynek. Aha.
És az hagyján ugye, hogy pont azután, a botrány után vagyunk, ami az egyetemeken robbant ki, amiről egyszer beszéltünk már, hogy egyszer csak magukhoz, tehát így felúcsultak, hogy hoppá, ezek a különböző oktatók, meg vendégoktatók, akik itt vannak, például kínai oktatók, ezek hozzáférnek a teljes egyetemi belső anyagokhoz, és hát egyáltalán kik ezek, és miért vannak ilyen jogosultságaik, úgyhogy végigfutott egy ilyen botrány is az egész egyetemi szférában.
Hát a kutatásvédelem, ez most már európai prioritás, tehát Ursula von der Leyen sorra írja a különböző kutatásvédelmi ajánlásokat az európai egyetemeknek. Tehát a német naivitás, vagy nem is tudom, hogy ezt kedvesen hívjuk-e naivitásnak, vagy pedig önsorsrontás, de minden esetre az egészséges immunitás az biztos, hogy aláfagyott egy olyan 10-15 éven keresztül, és ennek az árát most fizetik. Tehát ez egészen döbbenet, és most azért másfél éve vagyunk benne a háborúban, amikor végre ez a fickó lebukik.
Igen.
Tehát, hogy és nem azért, mert a német rendőrök eljutottak valahova, vagy az alkotmányvédelem, hanem azért, mert van egy oknyomozó konzorcium. Tehát ez már egy picit ilyen Szlovákia, szóval, hogy ez tényleg engem még mindig meg tud lepni, persze nem kéne, de meg tud lepni, hogy ennyire lassan haladnak a dolgok. Úgyhogy hát ezek történnek egyébként, ugye a pro-palesztin történetet most legutóbb Erdoğan látogatása turbózta föl. Ugye a török államfő most látogatott el, körülbelül úgy képzeljük ezt el, hogy Ankarában lenyilatkozta, hogy Izraelnek ENSZ előtt kell felelni majd a bűneiért, majd felült a berlini járatra. Na most nagyjából el tudjuk képzelni, hogy milyen volt a fogadóbizottság hangulata Németországban ezek után. Úgyhogy hát összehoztak egy sajtótájékoztatót, ahol Erdoğan egy picit jobban visszafogta magát, de azért ez nem volt egy díjnyertes kör. Ugye eleve emlékszünk arra is, hogy nagyon komoly feszültség volt, amikor Erdoğan kampányolt a németországi törökök között, hogy szavazzanak majd rá, ugye a határon túli szavazatokkal megosztotta a német közösségeket. Hát nem csak Németországban, de ott ugye ez egy minimum 3 milliós lélekszámot jelent. Úgyhogy tehát egy Erdoğan látogatáson is túl vannak, és ugye nagy kérdés, hogy néha így felmerül most már a forgatókönyvekben, és ez a stabil német belpolitikában elég meglepő, hogy vajon a szocialisták tudnának-e újra a konzervatívokkal nagy koalíciót csinálni. Technikailag nyilván igen, viszont kérdés, hogy a CDU-nak egyébként megéri-e belemenni 2 évvel a választások előtt egy olyan közösségbe, ahonnan lehet, hogy ha inkább kívülről szídják, akkor jobb eredményeket érnek el. Más kérdés, hogy 2025-ig akkor Németország törvényhozási parkolópályára kerül. Úgyhogy ez elképesztő izgalmas hetek vannak Berlinben is. A zöldek közben ugye nagyon sokat veszítettek a kezdeti népszerűségükből, tehát már nem az, mint ami a szövetségi választások idején volt, hogy talán még kancellárt is adnak. Most a tartományi kisebb választásokon kifejezetten rosszul szerepeltek, a szocialisták pedig hát helyenként már az ASD-vel egy szintre kerülnek, tehát annyira lemozsolódtak. Úgyhogy tényleg egy ilyen átrendeződés előtt áll, amit látunk mondjuk Ausztriában vagy Franciáknál, ahol a hagyományos pártok ugye gyakorlatilag eltűntek, ez lehet, hogy most 2025 lesz Németországban.
És közben Afrikára koncentrálnak, azt hiszem Olaf Scholz is épp Afrikában van, mert most jöttek rá, hogy hát itt azért valamit kéne csinálni a külkereskedelmi kapcsolatokra. Ez egy jó gyümölcsöző pontnak ígérkezik, úgyhogy most nagyon erősen erre koncentrálnak. Hát érdekes
szitu. Hát az autóipar az ottani nyelvfőgok nélkül az ugye magától is összeomlik. Tehát, hogy erre is rájöttek, a szenet importálnak Dél-Afrikából. Tehát, hogy tényleg egészen hajmeresztő mutatványokat tud a német politika most kivitelezni, és hát egyik sem a fenntarthatóság jegyébe születik, sem politikai, sem természeti értelemben. És a német autóipar pedig egyszerűen nem, és nem akarja elfogadni, hogy sokkal radikálisabb újítás előtt kell állni, vagy legalábbis erről szoktunk vitatkozni autóipari szakikkal. Hát majd egyszer Nátagis Gáborral lehetne erről tartani egy külön sejátszot, hogy néz ki a német autóipar helyzet, és miért nem jó.
Ő szokta mondani, úgyhogy ezt nem kell rajta még egyszer megnyomni a play gombot ebből a témában. Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük ezt a pillanatképet a német helyzetről.
Köszönöm, sziasztok, jó munkát!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Németországról, adóvilág rovatunkban a legnagyobb team show kitermelőket vettük sorra.